Az a címe ennek a mai igehirdetésnek, hogy lábunk alatt a föld. Most arra szeretnélek kérni benneteket, hogy gondoljad, vagy nézzetek lefelé egy kicsit, jó? Minden prédikáció azzal kezdődik, hogy arról szól, hogy nézzünk fölfelé, most megfordítjuk a dolgot. Most egy kicsit lefelé nézünk, és utána majd eljutunk odáig is, hogy fölfelé kell nézni. Tehát nézzünk lefelé. Amikor a lábunkat bárhová betesszük, vagy letesszük, akkor a lábunk alatt van valami, ugye? Ezt hívjuk földnek, vagy talajnak. Ha itt megnézzük a lábunk alatt, hogy mi van, itt egy padlószőnyeg van, itt egy ilyen kellemes padló van. Valahol kő van, valahol beton van, tehát hogy le van burkolva valamilyen formában a föld. De vannak olyan helyek, szerencsére még azért nagyon sok helyen, ahol nincs leburkolva semmivel, nincs letakarva semmivel, hanem ott az igazán a földre tudsz lépni. Ugye a lábad alatt tényleg a föld van. És bizonyára megfigyeltétek már, hogy a lábunk alatt a föld az egyáltalán nem egyforma. Attól függ, hogy hol járunk, mikor, hova lépünk, különböző talaj van a lábunk alatt. Tehát valamikor látjuk azt, hogy nagyon kemény a talaj, ugye egy ilyen kemény földön járunk, valamikor nagyon laza a talaj alattunk, valamikor nem tudom, homokos talajon járunk, és szinte így kifolyik alulunk a talaj. Valamikor a földnek vagy a talajnak a színe különböző színű, valamikor feketének látszik, valamikor vörösesnek, valamikor sárgának, és nem tudom, szóval mindenféle színű lehet a talaj a lábunk alatt. Tehát ez a talaj, amire rálépünk, az egy nagyon-nagyon fontos része a teremtésnek. Ez a földnek a külső rétege, ez a héj rétege, amiből tulajdonképpen az élet származik. Ha ez nem lenne ez a külső héj a földön, akkor nem élnénk. Gondoljatok csak arra, hogy az Isten igéje azt mondja, hogy porból lettünk, vagyis földből lettünk, élünk, és aztán hova megyünk? És porrá leszünk, tehát visszamegyünk a földbe. Tehát van egy ilyen körforgás, valahonnan jövünk, és valahová megyünk, mármint fizikailag a testünk, a szellemünk az más irányba fog menni. De ezt mondja Isten igéje. Tehát a talaj, amire a lábunkat letesszük és folyamatosan használjuk, ez egy óriási érték. Fizikailag is óriási érték, hogy a talaj az jó minőségű legyen, hogy a talaj az megfelelő összetételű legyen. És ha szellemileg nézzük, akkor a talaj szellemileg is nagyon-nagyon fontos, hogy jó legyen az embernek az életminősége, ettől fog függni. Jézus beszél különböző talajmintákról, vagy földtípusokról a magvetőnek a példázatában, és mindjárt el fogjuk olvasni ezt a példázatot, ami alapvetően két dolgot üzen nekünk. Az egyik, hogy Jézus, amikor ezt elmondja, ezt a példázatot, arról beszél, hogy amikor ő elkezdte a földi szolgálatát, egészen attól fogva, addig a pillanatig, addig a napig, amíg majd az elragadtatás meg fog történni, ebben az időszakban az emberek, a földön élő emberek hogyan reagálnak az Isten szavára. Egyrészt erről szól. Én erről most nem fogok mondani semmit, jó? Én egy másik oldalról közelítem meg. Mi itt élünk a Földön, 2021. november akár 8-a van ma, tehát a mai nap nekünk mit mond ez a magvető példázata, mert ugyanis ez rólunk is szól, nem csak így nagy teológiai képet mutat Jézus, hanem rólunk is szól, hogy a mi életünk, a mi szívünk, a mi lelkünk az milyen talaj. És ma inkább erről lesz szó. Most tehát el szeretném olvasni Isten igéjéből, Máté 13-ból a magvető példázatát, más evangélisták is megörökítették ezt a példázatot, de miközben olvasom, azt szeretném kérni mindenkitől, meg akik követnek bennünket, azoktól is, hogy ahogy halljuk ezt a példázatot, Jézusnak a tanítását, próbáljuk beazonosítani magunkat, hogy a mi szívünk, a mi lelkünk, az melyik talajhoz hasonlít a legjobban. Így szól tehát ez a példázat. Íme kiment a magvető vetni, és vetés közben néhány mag az útfélre esett, azután jöttek a madarak, és felkapkodták. Mások sziklás helyre estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak, mert nem voltak mélyen a földben, de amikor a nap felkelt, megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak. Mások tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, megfojtották őket. A többi pedig jó földbe esett, és termést hozott, az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik 30 annyit. És Jézus hozzáteszi, hogy akinek van füle, az hallja, az érti, hogy miről szól ez. De a Máté 13-18-tól még szeretnék egy pár sort felolvasni, ami egy kicsit a magyarázata ennek, amikor Jézus jobban kibontja ezt a példázatot, és azt mondja, ti tehát halljátok meg a magvető példázatát. Amikor valaki hallja a mennyek országának az igéjét, és nem érti, eljön a gonosz, és elragadja azt, ami a szívében van vetve. Ez olyan, mint akinél az útfélre esett a mag. Akinél pedig a sziklás talajra hullott, az hallja az igét, és azonnal örömmel fogadja, de nem gyökerezik meg benne, ezért csak ideig való, és amint nyomorúság vagy üldözés támad, az ige miatt azonnal eltántorodik. Akinél pedig tövisek közé hullott, hallja az igét, de a világ gondja és a gazdagság csábítása megfojtja az igét, és nem hoz termést. Akinél pedig jó földbe hullott, az hallja és érti az igét, és terem. Az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik 30 annyit. Tehát ennyi a példázat Jézusnak a tanítása. És mielőtt mélyebbre mennénk, nézzük meg a szereposztását ennek a példázatnak, hogy pontosan be tudjuk azonosítani, hogy ki kicsoda, vagy mi mit jelent ebben az egészben. A mag az nem más, mint az Isten szava. A mag nagyon erős, nagyon, nagyon dinamikus dolog. Gondoljatok csak arra, hogy egy mag, egy pici kis mag, amit megveszel a boltba, és aztán elvetsz a földetbe, ez a kis pici valami, amikor ki kell, lehet, hogy egy hatalmas nagy növény lesz belőle. Ugye van benne erő, van benne élet, van benne dinamika. Persze az is lehet, hogy megveszed a boltba valamilyen drága magot, elveted, és nem lesz bőle semmi. Ezek a magok, ami így fizikailag jelennek, ezek néha el tud gyengülni, vagy elveszti az életerejét, vagy azt mondják a szakemberek, hogy elveszti ezt a csírázó képességét, és elvesz 10 magot, és csak egy kell ki belőle, vagy egy se kell ki belőle, ilyen is lehet. De amikor itt a magról beszél a példázatban Jézus, a mag az Isten szava. És ez az Isten szava, ez olyan erős és olyan hatalmas, hogy soha nem veszti el a csirázó képességét, soha nem veszti el az életerejét, soha nem lesz semmi baja, de mindig erős és mindig hatalmas. Azt mondja a zsidó levélben a Biblia, hogy Isten igéje, tudjátok folytatni magatokba, élő és ható, azt mondja, élesebb minden kétélű karnál. Mindennél erősebb és hatalmasabb, és azt mondja, hogy áthatol az embernek a lelkén, megvizsgálja az embernek a belsejét, azt mondja, az ízületek és a velük szétválásáig be tud hatolni, és egészen a szívnek a legrejtettebb gondolatait is meg tudja vizsgálni. Az Isten szava az olyan mag, ami erős és hatalmas. Ez a mag teremtette a világot, amikor Isten azt mondta, hogy legyen és lett. Működjön és működött. Világítson, vagy ne világítson, és akkor megtörtént. Tehát az Isten szava a mag, ami erős és hatalmas. A magvető, aki ezt a nagyon erős és dinamikus magot veti, az nem más, mint maga a mindenható Isten, aki kimond valamit. Most értsük ebben a Szent Háromságot, hogyha a Szent Szellem mond valamit, vagy Jézus mond valamit, az ugyanígy. Tehát, hogy az Istennek a szava, az folyamatosan szól, és folyamatosan hullik ez a mag. Gondoljatok bele, hogy az Isten nem fárad el ilyen magvető feladatában, vagy szolgálatában. Ma is szórja a magot, tegnap is szórta, 100 évvel ezelőtt is szórta, 1000 évvel ezelőtt is szórta a magot, reggel is, délben is, este is. És mindenki, aki egy kicsit is nyitott erre, az átélhet és megtapasztalhatja ennek az áldását. Tehát a nagy magvető az maga az Isten. És amikor az Isten veti a magot, ezek közül a magok közül, ami az ő szava, ami az ő kijelentése, ezek közül volt egy olyan mag, ami kiemelkedik, ami a legértékesebb mag. Ezt a legértékesebb magot úgy hívják, hogy Jézus Krisztus. Ő maga beszél arról, hogy a búzamag, ha nem kerül a földbe és nem hal meg, akkor egyedül marad, de hogyha a földbe kerül és meghal, akkor utána hatalmas termés, hatalmas áldás lesz az eredmény. És önmagáról beszél, hogy ő is egy mag, az élő ige, egy mag, amit az Isten ennek a világnak adott, hogy ezáltal még gazdagabb legyen ez a világ, és még áldottabb legyen ez a világ. A talaj, amiben a mag hull, az nem más, mint az embernek a szíve vagy a lelke. Szóval amikor erről a példázatról gondolkodunk, akkor úgy tekintsünk erre a példázatra, hogy ez nem egy szép kis történet, hanem ez rólam szól, és az én szívem, az én lelkem, az valamilyen talaj. Valamilyen talaj, amiben belehull az Istentől jövő mag, az Istennek a szava, az Istennek az igéje, de a szíved meg a lelked az nem egy ilyen statikus dolog, hogy kemény volt már 100 éve, és most is az, meg 100 év múlva is ilyen ez, tehát hogy nem ilyen, hanem állandóan változik. El tudod képzelni azt, hogy mondj, most itt vagy, énekelted a dicsőítő dalokat, hogy a lelked úgy jól van, várod, hogy az Isten igéje mit mond neked, és hogy teljesen rendben van, vagy délután összeveszed a feleségeddel, vagy mérges vagy a gyerekedre, és megkeményedsz, és nem vagy hajlandó elnézést kérni, pedig te voltál a hibás, és akkor megkeményedsz. Előfordul ilyen? Vagy előfordul olyan, hogy befogadod az Isten igéjét, de amikor hétfőn vagy kedden valamit csinálni kellene, valamit meg kellene valósítani ebből, akkor olyan hatások érnek, amelyek megfojtják benned, és egyszerűen nem vagy képes erre. Ugye, hogyha ezekbe belegondolunk, akkor már is látjuk azt, hogy a magvető példázatnak van egy persze egy nagy teológiai íve, az üdvtörténetnek egy fontos üzenetét mondja el, de Jézus ezen keresztül azt mondja, hogy ez rólad szól, meg rólam szól. Hogy nem mindegy, hogy milyen a szívem, milyen a lelkem, hogy ilyen tövises, bozótos valami, amiben meg lesznek folytva az Istentől jövő dolgok, nagyon kemény lesz, és nem tudja befogadni, vagy jó föld lesz, vagy egy ilyen útfélre esett valami lesz. Tehát ez rólunk szól. És befejezésül itt a bemutatásban a példázatban azt mondja Jézus, hogy jön a termés, jön a gyümölcs, lesz majd valami eredménye bizonyos magoknak, ami el lesz vetve, és ez a gyümölcs az nem más, mint az embernek az élete, mint a te életed, meg az én életem. Mi jön ki abból a néhány évből, évtizedből, amit te leélsz a földön? Ez a gyümölcs, hogy ez az eredménye annak, hogy a mag az milyen talajba hullott, és ebből mi jött ki. Tehát a gyümölcs, vagy a termés, az nagyon-nagyon fontos. Egyszer Jézus, amikor meglátott egy fügefát az út mellett, ezt Máté 21-ben olvassuk, azt mondja, hogy oda ment ez a fügefához, és szeretett volna gyümölcsöt szedni róla, de nem talált rajta, csak leveleket. Tehát egyébként ez a fügefa jól érezte magát, volt levele, élt, úgy tűnt, hogy minden rendben van, de a gyümölcs alapvetően hiányzott róla. És azt mondja az ige, hogy ekkor Jézus hozzászólt már, mint ehhez a fügefához, és azt mondja, hogy ne teremjen rajta gyümölcs soha többé. És hirtelen elszáradt a fügefa. Vagyis ez a Jézusi megnyilvánulás azt mutatja, hogy a gyümölcstermés az nagyon-nagyon fontos. Nem is az a lényeg, hogy milyen a talaj igazából, meg nem azzal kell sokat foglalkozni, hanem hogy a gyümölcsöt akarok teremni. Az életem az gyümölcstermő legyen, és ehhez kell a talajt hozzáigazítani, hogy ez megtörténjen. Nos, tehát a gyümölcs az nagyon-nagyon fontos, hogy ne hiába való, fölösleges vagy értéktelen életet éljünk, hanem hát mondjuk azt ki, hogy gyümölcstermő életünk legyen. Tehát gyümölcstermő legyen az életünk. És a mai témánk tehát erről szól, hogy hogyan lehet ezt megélni. Jézus tehát négyféle talajról beszél, és ezzel bemutatja az emberek különböző csoportjait, hogy hogyan reagálnak az Isten szavára. Azt mondja, hogy az útfélre esett mag, hát földre él. Ugye a lábunk alatt a föld az néha ilyen útfélre, kicsit ilyen keményre taposott, néha megrepetezett, és ide is hull a mag. És ebben a talajformában azt kell látni, hogy persze nem ideális a növénytermesztésnek egy ilyen útfélre esett mag, ugye, ami sokszor meg van taposva, meg van repedezve, de azért gondoljatok arra, hogy láttatok már olyat, hogy az útszélen, ami egy kicsit kemény föld, egy kicsit megtaposott föld, de azért ott vannak növények, nem? Azért oda is hullik a mag, és ott is ki kell valami. Sőt, amikor valami járdán vagy valami leburkolt útszakaszon mész, és azon vannak repedések vagy rések, azok között nagyon sokszor, ha behull egy mag, akkor a két repet betondarab között, vagy téglarab között, vagy burkolóanyag között egyszerűen kijön a kis növény, és elkezd élni. Az útfélre esett mag nem azt jelenti, hogy biztos semmi esélye nincs arra, hogy kinőjön, vagy élete legyen. Tehát nem arról van szó, hogy itt 100%-ban hiába való. Tehát az útfélen is kihajthatnak a növények. Nem a maggal van a baj, mert hogyha a mag beleesik a földbe, akkor ott történni fog valami. De Azt mondja Jézus, hogy ha ilyen helyre esik a mag, akkor nem a talajja van alapvetően 100%-ban a probléma, hanem van egy másik probléma. Ezt tudjátok mi? A madarak. A madarakkal van a probléma. Azt mondja Jézus, hogy jönnek a madarak, és ami még nem tudott a földbe beágyazódni, azt a madarak fölkapkodják. Vagy ami csak egy pici repedésbe tudott belehullani, és a madár meglátja, az kiveszi onnan, és gyorsan megeszi. Vagyis a madarakkal van probléma. És amikor a madarakkal van probléma, akkor azt mondja, hogy azok az emberek, akik ebbe a kategóriába tartoznak, meghallották az igét, de azután jön az ördög, kiragadja a szívükből, hogy ne higgyenek és ne üdvözüljenek. Vagyis a madár az nem más, mint az ördög. Hogy oda repül, meglátja, és gyorsan elveszi, hogy nehogy valami eredmény legyen. Nehogy az Istennek a szava valamilyen hatást érjen az embernek az életében. És amikor jönnek a madarak, akkor vigyázni kell. Gondolj bele, hogy ha a szíved nagyon kemény, megkeményedett, bármi miatt is, lehet, hogy nehéz volt a heted, lehet, hogy sokan átgázoltak rajtad, vagy sokan megtapostak, és akkor hull az Istennek a szava, hull az ige mag, és elér téged is. És ha nem vigyázol, akkor jönnek a madarak, jön az ördög, és azonnal elveszi onnan. És azonnal hatástalanítja. Szóval védekezni kell a madarak ellen. Én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy próbáltam ezt elképzelni, hogy ilyen szellemi madárijesztőt kell felállítani az embernek az életébe. Ugye már nagyon régen az egyszerű emberek kitalálták, hogy a földjükön, amikor elvetik a magokat, hogy a különböző madarak, meg a különböző állatok ne jöjjenek el, és ne pusztítsák el a magokat, vagy a termést, és akkor fölállítottak ilyen madárijesztőket. Biztos mindenkinek a gondolataiban ott lehet egy ilyen madárijesztő. Általában valamilyen kereszt alakú, valamilyen fa dolgot kitettek, és rátettek mindenféle ruhákat, meg rongyokat, meg nem tudom miket, hogy minél inkább mozogjon, meg ijesztő legyen, hogy amikor a madár arra repül, akkor ijedjen meg ettől az egésztől, és akkor inkább a szomszédföldjén keressen magukat. Ugye ez a madár ijesztőnek a feladata. És amikor saját magunkra gondolunk, hogy a te szíved, a te lelked néha ilyen kemény föld, ilyen megtaposott föld, és hallod az Istennek a szavát, az Istennek az üzenetét, és valahogy elér téged, akkor számíts arra, hogy azonnal jönni fog a madár, jönni fog az ördög, hogy nehogy valami eredménye legyen, és azonnal el akarja vinni. Ezért kell a madárijesztő, vagy ilyen ördögijesztő, vagy nem tudom, minek nevezzük. Tehát, hogy el kell ijeszteni, hogy ne tudjon kárt okozni, mert ha az ördög nem okoz kárt, akkor van esély arra, hogy az a talaj változik, vagy mégis a magból lesz valami, és ki fog kelni. Hát mi lehet ilyen madárijesztő, ami szellemileg ijeszti meg az ördögöt, vagy szellemi madárijesztőként tud működni? Nagyon egyszerű dolgokat fogok mondani, semmi új nem lesz benne. Nem azért mondom, mert nem tudjátok, hanem azért, hogy csináljuk, jó? Hogy használjuk ezeket a madárijesztőket. Az egyik ilyen madárijesztő, az nem más, mint magának az Isten szavának az ismételgetése, az Isten szavának a megvallása. Amikor újra és újra kimondod, hogy Jézus az Úr. Akármi van, Jézus az Úr. Ez egy ilyen megvallás, ugye Isten szavának a megvallása. Vagy amikor nehéz helyzetben vagy, és megvallod az, hogy mindegy, hogy milyen helyzetben vagyok, de ha vízen megyek át, akkor az Úr velem van, ha tűzön megyek át, akkor is velem van. Megvallod az Isten igéjét, ez hitet ébreszt benned, hogy az ördög, mint madárként, amikor megjelenik, és hogy körberepül, és hogy gyorsan el akarja venni a lelkedből, a szívedből ezt a bizonyosságot, akkor ezt újra és újra ismételgeted, és azt mondod, hogy nem adom oda. Ha megvallod az Isten igéjét, akkor ez egy ilyen madárijesztő tud lenni az ördögnek, és el fog repülni, és máshol keres valamit. Jézus ezt a módszert alkalmazta egyébként. Gondoljatok a pusztai kísértésre, amikor az ördög megjelenik ott, és mindenféle alternatív lehetőségeket kínál föl Jézusnak, hogy mit kellene csinálni neki, és Jézus mit csinál? Fölállítja ezt a madárijesztőt, az ördög vagy ördögijesztőt, és mindig az Isten szavával válaszol. Ördög, meg van írva. Ez van. Jön az ördög egy másikod, meg van írva. Tehát megvallja az Isten igéjét, és egy idő után azt mondja az ige, hogy a harmadik próbálkozás után az ördög megunja, vagy megijed, vagy nem lát esélyt, és akkor elrepül, elmegy másfele. Használd ezt a madárijesztőt. Ez nagyon-nagyon fontos. Az Isten igéjének a megvallása. A másik ilyen madárijesztő tud lenni, ilyen szellemi gonosz madarakkal szemben, az Istennek a dicsőítése. akármilyen helyzetben vagy, akárhol vagy, nem csak az Isten tiszteletről beszélünk, hanem akármilyen helyzetben vagy, elkezdesz az Isten dicsőíteni, elkezdesz hálát adni az Istennek, elkezdesz imádkozni, az Istenhez kapcsolódni, akkor az ördög repülhet körbe-körbe ott körülötted, de nem tud veled mit kezdeni, mert az Istenhez vagy kapcsolódva. Ez egy ilyen madárijesztő tud lenni, és meg fogja unni, és elmegy máshová. Egy következő dolog, ami nagyon-nagyon fontos lehet, hogy az Isten jelenlétében lenni. Biztos átélted már sokszor, számtalan szó, hogyha újjászületett keresztény vagy, hogy amikor valahogy átéled Istennek a jelenlétét. Most ez mindegy, hogy milyen környezet van, meg milyen módon történik ez meg, de ott vagy az Isten jelenlétébe, akkor jöhet az ördög jobbról, meg balról, meg bármilyen formában, egyszerűen nem tud veled mit kezdeni. Mert te az Istenben vagy. Az Isten jelenlétében vagy. A gondolataidat nem tudja más irányba vinni, nem tud valami új dolgot, vagy valami manipulatív dolgot elhelyezni a szívedbe, vagy nem tudja elvenni az Istennek az igéjét, mert az Istennek a jelenlétében vagy. Amikor Jézus földön járt, és különböző helyeken szolgált, néha találkozott démonoktól megszállt emberekkel. És figyeljétek meg a Bibliába, mindig, amikor Jézus találkozik egy démonoktól megszállt emberrel, egyszerűen Jézus csak azzal, hogy közel ment ehhez az ember, fizikálisan közelebb ment, az emberekben lévő démonok elkezdtek kiabálni, ordibálni, hogy ne kínozz bennünket. Miért? Mert az Istennek a jelenléte, az nem egy kedvező dolog az ördögnek. És ha az Isten jelenlétében vagy, akkor az ördög az, hogy ki úgy is mondjam, kellemetlen helynek fogja nyilvánítani, és el fog tűnni onnan. Szóval ezeket a madárijesztőket érdemes fölállítani, és még egy dolgot hadd említsek, sokat lehet még, majd egészítsétek ki. Ezek a hívő életünknek, a keresztény életünknek az alapjait jelentik. Az engedelmesség. Azt mondja Isten igéje, hogy egyrészt, hogy engedelmeskedjünk az Istennek, és azt is mondja, hogy álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Az engedelmesség az egy ilyen szellemi madárijesztő. Amikor te akármilyen körülmények között mégis azt mondod, hogy én azt választom, amit az Isten mond, amit hallottam a prédikációban, amit olvastam az Isten igéjében, vagy amit az Isten kijelentett nekem, én ezt fogom csinálni, és minden körülmények között ragaszkodok hozzá, ez egy olyan madárijesztő lesz az ördögnek, hogy nem tud mit csinálni, és elrepül. Most tehát, amikor Jézus beszél erről, hogy az útfélre esett mag, akkor erre így kell tekinteni, hogy ez egyrészt nem a maggal lesz a probléma, mert az erős és hatalmas és dinamikus. Másrészt, ha az a mag mégis megtalál egy olyan rést, ami termő lehet, akkor abból kijöhet valami. És tudom, hogy néha ilyen az életünk, ilyen útfél az életünk. Vannak nehéz napok, nehéz időszakok, de ezekre a nehéz napokra és nehéz időszakokra is tekints úgy, hogy ez nem biztos, hogy reménytelen, és van lehetőség megváltozni. És ha már a madarakról beszéltünk, akkor van egy madár, ami, hogyha úgy környékedre jön, vagy megjelenik, akkor el ne kergesd. Van egy madár, amire nagy szükséged van. Van egy madár, ami termővé és gyümölcsözővé teszi az életedet. Tudjátok, melyik madár ez? Ez a galamb. Mármint szellemi értelemben, ugye, amikor a galamb megjelenik, az mindig az Isten szellemének a jelenléte. Ha Jézus megkeresztelkedik, bemerítkezik, akkor rászáll a galamb, hogy az Isten szelleme megjelenik ott. Amikor az Isten lelke körülötted, vagy benned elkezd munkálkodni, akkor lehet, hogy ez is egy ilyen madár, de hogy ez egy jó madár. Vannak rossz madarak, és vannak jó madarak, ugye? A rossz madarakat kergessük el, a jó madarat pedig engedjük, az Isten szellemét engedjük, hogy működjön az életünkbe. És még akkor is, hogyha egy ilyen útfél jellegű az életed, hogy vannak ilyen napjaid, hogyha engeded, hogy a jó madár az Isten szelleme jöjjön, és elkezdjen munkálkodni, tudod, mi lesz? A kemény föld elkezd lazulni. A rossz föld elkezd megváltozni, és jó föld lesz belőle. És lehet, hogy 10 perc múlva, fél óra múlva, fél nap múlva, nem tudom, teljesen megváltozik minden, és egy teljesen más kategóriába kerül a szíved vagy a lelked, és elkezd jó földként funkcionálni, és gazdag termést fog hozni. Sziklás talajról is beszél Jézus. Azt mondja, hogy a sziklás talajra hullott mag, az hamar elszárad, mert nem tud gyökeret ereszteni. Nem tudom, hogy volt-e valaki már kősivatagban. Ha valaki látott már kősivatagot, akár képen is, vagy valaki fizikailag is volt ott, akkor azt tudja, hogy ha kősivatagba mész, akkor ott tele van sziklával, kővel, mindennel, De alapvetően, hogyha körbenézel, tele van növényekkel. Persze tudom, hogy teljesen más növények vannak ott, mint az esőerdőben, tehát nem tudod összekeverni a kettőt. Kicsit gazdagabb, meg sűrűbb az esőerdő, és kicsit ritkább, és más típusú növények vannak mondjuk egy kősivatagban, de azért, mert köves a talaj, attól még ott lehet növényeknek hely, vagy a mag még ott ki tud kelni. Tehát a sziklás talajra hullott mag, az nem azt jelenti, hogy 100%-ban hiába való, mert egyébként az Isten nem vetné oda. Még a sziklás talajnak is adni akar az Isten egy esélyt, hogy esetleg ott is ki kell néhány mag. És a sziklás talajról tehát azt kell tudni, hogy a növények nem tudják mélyre engedni a gyökerüket, ezért amikor jön a napfény, a hőség, akkor nagyon hamar elszáradnak ezek a növények. A sziklás talaj az tulajdonképpen nem más, mint az ilyen gyökértelen embereknek a képe. Ismeritek a gyökértelen embereket? Akinek sehol nincs otthona, sehol nincs hazája, lehet, hogy fizikailag sincs, de szellemileg biztos nincs, aki mindig máshol van valami, ahova el kell rohanni, mert ott valami történik, neki ott valami áldást kell nyerni, vagy valami élményt kell összeszedni, de mikor vége ennek, akkor már üres az egész, és már megint menni kell máshová. Vannak gyökértelen emberek, akiknek, nevezzük így, nincs gyülekezete, lehet, hogy még egy normális istenképe sincsen, nem tudott belegyökerezni az igazi jó talajba, hanem ilyen bizonytalan és kiszolgáltatott. Ezek az emberek nem ellenállóak. Hát kimerem mondani, nagyon sokszor az ilyen gyökértelen emberek, nagyon elkényeztetett emberek is. Ahol, ha megjelenik egy kis probléma, ha megjelenik egy kis nehézség, ha megjelenik a harc vagy a küzdelem, akkor vagy azonnal föladja, fölteszi mind a két kezét, és vége mindennek, vagy elszalad. Ő nem ismeri a küzdelmet, ő nem ismeri a harcot, és nem ismeri a kemény munkának az eredményét. Szóval a sziklás talaj ennek a gyökértelen embernek a képét mutatja be, ahogy Jézus elmondja ezt. Ezek az emberek nagyon könnyen manipulálhatóak. A gyökértelen emberre bármit el tudsz hitetni, csak határozottan kell mondani. És ezért fújja a szél őket jobbra, fújja a szél őket balra, hol itt vannak, hol ott vannak, és gyakorlatilag igazán sehol nincsenek. Hát alapvetően kimondhatjuk, ugye, hogy a gyökértelenség az nem egy pozitív állapot. Ugye ezzel egyetértünk. Tehát, hogy nem ebbe kell gondolkodni. Ezért, amikor Jézus mondja ezt a példázatot, hogyha nincs mélyen a gyökér, akkor ott problémák lesznek, akkor gondoljunk csak arra, hogy nagyon fontos, hogy mélyre engedjük a gyökereket. Például, amikor neveljük a gyerekeinket. Ha a gyerekedet elkényezteted, akkor egy gyökértelen gyerek lesz belőle. Ha a hitéletedben nem vállalod fel a harcokat, akkor egy gyökértelen keresztény lesz belőled. Ha nem tapasztalod meg az Istennek a mélységeit, meg az Isten nagy dolgait, mert mindig a rövidebb utat választod, akkor gyökértelen lesz az életed. És a gyökértelenség az nem jó. Azt mondja tehát Jézus, hogy akinél pedig a sziklás talajra hullott, az hallja az igét, ugye, tehát a mag az működik, hallja az igét, azonnal örömmel is fogadja, tehát úgy tűnik, hogy ennek lesz egy nagy eredménye, de amint a nyomorúság vagy az üldözés támad, az ige miatt azonnal eltántorodik. Egy másfajta módon is lehetne fordítani, hogy nem eltántorodik, hanem úgy is lehetne, hogy megsértődik. Ennek a szónak ez is egy értelmezése. Hogy amikor jönnek a problémák, akkor ez a gyökértelen ember azonnal megsértődik. Hogy van az, hogy nekem problémáim vannak? Ismertek ilyen embereket, hogy nem érti, hogy neki problémái lehetnek? Hát milyen világ van körülöttünk, hogy nekem problémáim vannak? Tehát nem a megoldásban gondolkodik, hanem egyszerűen föladja ezt az egészet. Tehát az ilyen emberek azok, akik nem tudják az életet jól kezelni, és nagyon hamar kiszolgáltatottá válnak, és hát ahogy jön a napsütés, azonnal elszáradnak. Szóval ilyen napszúrás kapott emberek, vagy mondjuk ilyen napszúrás kapott keresztények. Vannak ilyenek? Láttatok már napszúrás kapott keresztény? Már úgy, aki szellemileg kapott napszúrást. Tehát, hogy erősen kéne gyógyítani őket. És néha meg magunkról is beszélhetünk, tehát akár mi is kerülhetünk ilyen helyzetbe. Tehát ezek az emberek, akik ilyen sziklás talajszívű emberek, azok az emberek, akik mindenen kiakadnak, soha nem tudnak hálát adni, soha nem tudnak reménykedni, soha nem tudnak pozitívak lenni, hanem bizonytalanok, mert állandóan mindig változik körülöttük minden, és ezt nem tudják fölfogni. Ezért mondja Isten igéje, Kolossé 2:6-7-ben ezt mondja, hogy ha már elfogadtátok a Krisztust, az Urat, azt mondja, éljetek is ő benne, gyökerezzetek meg, és épüljetek fel ő benne, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és a hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. Mit mond Pál apostol? Tehát, hogy ha elfogadtad az Urat, ha megértetted az Isten szavát, az Isten szava elérte a szívedet, lelkedet, akkor kezdj el gyökerezni, kezdj el gyökeret verni, és hogyha ez a vágyad, akkor még az a csoda is megtörténik, hogy most még egy kicsit sziklás talaj a szíved, de az Isten meg fogja változtatni, és abból lesz még valami. Tehát a sziklás talaj szívű emberek azok, akik nincs mély gyökerük, nem tudnak hálát adni, és talán még úgy is lehet jellemezni őket, ha találkozol ilyenek, állandó panaszkodik. Nem mindig süt a nap, ugye? De hát, hogy ha meg hideg van, az a baj. A napszúrás kapott emberek. Akik, hogyha beazonosítod magad, és esetleg azt mondod, hogy hát én most kicsit ilyen kategóriában vagyok, akkor van egy jó hírem. Tehát egyrészt jó hír, hogy a magaz nem veszti el az erejét, az működik, az erős és dinamikus. És amikor Isten népe egy ilyen panaszkodós, engedetlenkedős időszakban volt, akkor egy prófécián keresztül ezt mondja Isten a népének, hogy új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. Ezt mondja Ezékiel proféciája. Vagyis, ha ilyen a szíved, ilyen köves talaj a szíved, és akkor egyik nap lelkesedsz, másik nap vége mindennek, egyik nap a mennybe vagy, másik nap a pokolba vagy, tehát, hogy így éled az életedet, akkor kezdj el imádkozni. Vagy ez az Ezékieli profécia, amit Isten ígért a népének, hogy mondd azt, hogy Uram, legyen az enyém. Hogy vedd ezt a kőszívet el, ami nem igazán jól működik, és adj nekem egy hússzívet, hogy jó talaj legyen a szívem. Hogyha már az Isten szava megérkezik, elkezd működni bennem, akkor ne két órát tartson, hanem egy örök életen keresztül tartson. Szóval imádkozz ezért, és megváltozik minden, és gyümölcstermő tud lenni az életed, vagy az életem. Jó, a harmadik ilyen talaj, amiről Jézus beszél, ez a tövises, gyomos talaj. Én nem tudom, hogy van ez, de biztos megfigyeltétek már ti is, hogy a gyomnövények mintha erősebbek lennének, és gyorsabban nőnének, mint a haszonnövények. Aki ezt nem hiszi el, az próbálja ki, kezdjen el kertészkedni. Vannak gyomnövények, amit nem is vetsz, mégis aratni kell, tehát mégis ott van, és tényleg mintha erősebb lenne, még ezeket a kultúrnövényeket, vagy nem tudom, értékes növényeket nagyon vigyázni kell, locsolgatni kell, ápolgatni kell. A gyomnövényeket, ha nem locsolod, nem ápolod, semmit nem csinálsz vele, akkor is vígan éli az életét, és jól érzi magát. És hát ez egy törvényszerűség, ez lehet, hogy a bűneset óta van így a világban, nem tudom, hogy akkor sok minden megváltozott, lehet, hogy így a növények genetikája is megváltozott azzal, hogy az ember bűnbe esett. Nos, tehát ez mégis így van. És azt mondja Jézus, hogy mivel ez így van, számítani kell arra, hogy van olyan talaj, ami tele van gyomokkal. És ezek a gyomok erősek, bátrak, sőt, azt is ki kell mondani, elég mély a gyökerük. Észrevettétek már, hogy ha gyomlálni kell, ilyen gyomnövényeket ki kell húzni, akkor megfogod, ki akarod húzni, és beleszakad a gyökere, tehát nem tudod kivel, olyan mély a gyökere. Azt mondja, hogy ezt nem adom. A gyomnövény az tudja, hogy a gyökér az fontos. Hogy minél mélyebben van a gyökere, annál inkább életképes tud maradni, és újra ki fog hajtani. Tehát azt mondja Jézus, hogy van ilyen tövises, gyomos talaj, ami egyrészt alkalmas arra, hogy az Isten szava mag, hogy belehújjon, tehát hogyha ilyen a szíved, akkor az alkalmas arra, hogy az Isten szava belehújjon, de meghallgatod az Isten szavát, vagy elolvasod az igéből, és mi történik? Azt mondja Jézus, ezek a gyomnövények elkezdenek gyorsan nőni, és rátelepednek arra a kis növényre, ami az Isten szava lenne, ami kihajtana, és azonnal megfojtják. Erre vigyázni kell. Tehát nem mindegy, hogy mennyi gyom van az életünkben. Hogyha a szellemi oldalról nézzük, tehát a szíved, a lelked, a szellemed, ez a talaj, és az tele van gyomokkal, akkor lehet, hogy hétről hétre, napról napra olvasod az igét, imádkozol, jössz a gyülekezetbe, nem tudom, csinálsz sok mindent, de ez a rengeteg gyomnövény, ami ott van, az mindig rá fog nőni, és mindig meg fogja folytani. És mindig ott kezded, ahol múlt héten abba hagytad. Lehet, hogy újra belehull a mag, lehet, hogy újra valami indulna, valami reménység, hogy itt valami gyümölcs lesz, valami megváltozik, a holnaptól talán jobb lesz. De a gyomnövények jönnek, és azonnal megfojtják. És azt mondja Jézus, erre vigyázni kell. Mik ezek a gyomnövények? Nagyon konkrétan beazonosítja Jézus, azt mondja, hogy a világ gondjai és a gazdagságnak a csábítása, ez a gyomnövény, ami megfojtja az igét. Tehát mindaz, ami a világhoz tartozik, és negatívan működik ebbe a világba, vagy negatív hatással van ránk, az ilyen gyomnövényként szellemileg megfojtja az életed benned, az Isten szerint életed benned. Hadd mondjak néhány ilyen gyomnövényt. Megint nem mondok újat, és nem fogsz hanyat esni ott a székeddel, hogy hát, miért még nem hallottam. Nagyon egyszerű dolgok. De ezek a nagyon egyszerű gyomnövények, ahogy a kertedben is nem kell új gyomnövényeket találnod, elég, ha 3-4 féle van, az pontos elég kárt okoz neked. Ha az életedben ott van néhány gyomnövény, akkor nagyon sok kárt tud okozni, ha nincs kigyomlálva. Mi lehet ez a világ gondja és a gazdagságnak a csábítása megfojtja az igét? Ez a világi gondolkodás és életmód. Például, ha valaki teljesen csak az anyagi pénzvilágban gondolkodik, és neki az a fontos mindig, ami megfogható, ami kifizethető, állandóan ezzel foglalkozik, és akkor hall valami szellemi dolgot, ami túl van ezen, vagy kívül van ezen az anyagi dolgokon, ami neki nagyon fontos, és azt mondja, hú, de jó, meg próbál ráhangolódni, belehull a szívébe ez a mag, elkezdene működni, de ez a pénzimádat, meg az anyagi dolgoknak a bűvelete, hogy abból több legyen, meg szebb legyen, meg jobb legyen, meg ez legyen, meg az legyen, azonnal rátelepszik és megöli. Biztos átéltünk már ilyet, ugye? Hogy tudtuk, hogy merre kellene menni, mit kell csinálni, de az anyagi dolgok valahogy elvették az időt, az energiát, a figyelmet, és nem lett belőle semmi. És Jézus azt mondja, hogy ez egy gyomnövény, amire vigyázni kell, megfojtja az életet. Vagy a parázna gondolkodásmód. Egy szexuálisan túlfűtött világ vesz körül bennünket. És ez a világ, hogyha hat ránk, és megengedjük ennek a világnak, hogy bekerüljön az életünkbe, szívünkbe, lelkünkbe, akkor kaphatsz a nagy kijelentéseket, meg szent dolgokat, meg gondolkozhatsz szép dolgokon, hogy az Isten mit akar, de hogyha ezek a gyomnövények ott vannak az embernek az életében, a parázna tisztátalan dolgok, akkor ez azonnal rátelepszik, megfojtja az Isten szavát, és nem lesz belőle semmi. Aztán menjünk tovább. Amikor a szent dolgok figyelmen kívül maradnak, vagy figyelmen kívül hagyjuk ezeket. Vannak szent dolgok, amiről úgy kell tekintenünk, hogy ezt el kell különíteni az Isten számára. És hogyha ezek nem szentek az életedben, akkor a gyomnövények ezek rá tudnak telepedni erre, és egyszerűen a szent dolgok szentségtelenné válnak. Mi lehet ilyen szent dolog? Például mondjuk úrvacsorázol. Az Úrral való közösséget próbálod kifejezni úgy, hogy tele van bűnnel az életed. Mi lesz az eredménye? Erről nagyon sokat beszél Pál apostol, tanít erről, hogy vigyázzatok, vizsgálja meg az ember önmagát, tartsa szentnek például az úrvacsorát, mert ha az úrvacsorát nem szent módon veszed, és nem tartasz bűnbánatot előtte, akkor jönnek a gyomnövények, ezek a világi gonosz dolgok rátelepednek, és rosszabb lesz annak a valakinek, mint előtte volt. Ha viszont szentül veszek, akkor meg egy óriási áldás. Vagy mi lehet még ilyen szent dolog, vagy megszentelt dolog? Például az, hogy szenteld meg a vasárnapot. Ugye az anyagiassággal összefügg az, hogy valaki hétfőtől vasárnapig csak a pénzt hajtja, és az Istenre nem nagyon marad ideje. Vagy reggeltől estig csak a munka, meg a nem tudom, a hétköznapi fizikális dolgok, és arra már nincs energiaidő, hogy megszenteljél a napodban 10 percet, vagy nem tudom, egy órát, vagy bármennyit, hogy az Istennek ad, hogy az Istennel beszélgessél, hogy imádkozzál. Vagy egy héten belül nem tudsz megszentelni egy napot, amikor az Istennek szánod, és akár a testednek is adsz egy kis pihenést, meg szellemileg is föltöltekezel. Azt mondja a Biblia, hogy ezek szent dolgok. És ha a szent dolgokat szentségtelenítjük, engedjük, hogy rátelepedjen a világi hatás, akkor ott problémák lesznek, mert megfojtja az Isten szavát és az Isten igéjét. Beszéltünk pénzről is, ugye anyagi dolgok. Tehát a pénz is lehet egy szent dolog. Nagyon sokat beszél a Biblia a pénzről, hogy az a pénz, amit az Istentől kapsz, egyébként bármennyi van, az mind az Istené, csak odaadja neked valamennyit használatra, hogy abból különíts el valamennyit, ami szent dolog, amit az Istennek visszaadsz. Hogyha ez átalakul szentségtelen, és nem teszed ezt meg, akkor mi történik? A gyomnövények rátelepszenek a szent dolgokra, és megfojtják. és attól még az pénz csak másra megy el, és hiába való dolgok lesznek belőle. Nem az életet fogják táplálni és segíteni. Jó, nem mondom tovább, rengeteg ilyen van még. A keresztény életnek az alapjait, ha a keresztény életnek a lényegét betartjuk, akkor ezzel elérjük azt, hogy elkezdjük gyomtalanítani a lelkünket, azt a kertet, ami a legértékesebb kert. Azt mondja Isten igéje, hogyha találsz egy gyomot a lelkedben, nevezzük bűnnek, hogy találsz egy bűnt a lelkedben, akkor ezt úgy kell kihúzni, úgy kell gyomtalanítani, nem permetezni kell, meg nem tudom meg akármit csinálni vele, hanem imádkozz, vald meg a bűneidet, és az Isten hű és igaz, megbocsátja a bűneidet, és megtisztít minden hamiságtól. És képzeld el, hogy amikor ez megtörténik, hogy egy ilyen gyomos talajú embernek a lelke gyorsan meg tud változni, hogy megvallja a bűneit, és lehet, hogy pár percen belül megtisztul, és egyből megváltozik, és jó talaj lesz belőle. És azonnal alkalmas lesz arra, hogy sok gyümölcsöt teremjen. Szóval ki kell gyomlálni a hiába való dolgokat, minden, ami szentségtelen, ami tisztátalan, ami bűn, nem azért, mert hogy ez kell és csak, hanem azért, hogy ne folytsa meg az életet. Hogy ne folytsa meg az életedben azt, ami az Istentől jön, ami az igazi érték, ami az igazi áldás lesz. Róma 13.14, ezt mondja itt a Biblia, öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust, a testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Vagyis gondozd a testedet, gondozd a szívedet, lelkedet, szellemedet, de ne úgy, hogy tele legyen gyomnövénnyel, hanem úgy, hogy tele legyen élettel. Ez a lényege, hogy gyomláljuk ki, engedjük, hogy tiszta legyen a lelkünk. És akkor nézzük meg az utolsó földet, vagy a jó földet, amiről beszél Jézus. A jó föld, attól jó föld, hogy nincs benne kő, nincs benne gyom, nincs agyontaposva, nem kemény, hanem laza és alkalmas arra, hogy ott a növény ki tudjon nőni. Amikor mi kertes házba költöztünk, az udvar eléggé el volt hanyagolva, és az első dolog, tudjátok mi volt? Hogy a Marikával kimentünk, és elkezdtük kihúzni a gyomnövényeket, kiszedni a köveket, az ilyen elszabadult növényeket visszavágni. Tehát, hogy egyszer rendet kellett csinálni, hogy meg utána földet is kellett hozni valamennyit, és utána lehetett gondolkodni azon, hogy akkor mit kellene ebbe ültetni. Meg kell tisztítani a földet. Ez egy nagyon egyszerű dolog, minden kertész, vagy minden olyan valaki, aki szereti a kertészkedést, vagy a földművelést, az tudja, hogy a talajt meg kell tisztítani, és ha tiszta a talaj, ha alkalmas a talaj, kellőképpen laza, akkor alkalmas arra, hogy nagyon sok jó gyümölcsöt teremjen. A jó föld 30, 60 vagy 100 annyit terem, ezt mondja Jézus Krisztus. Tehát, hogy bőséges a termés. Azt is tudni kell, hogy amikor a jó földre tekintünk, akkor a jó földben is van különbség. A jó földnél is van jobb föld, vagy kevésbé jó föld, de attól még jó föld. Biztos észrevettétek már, hogyha valamit ültettetek, hogy az egyik földben valamelyik növény sokkal szebb lesz, vagy sokkal erősebb lesz, a másik földben kicsit gyengébb lesz. Az is jó föld, csak valami miatt ott nem hoz annyi termést. És Jézus tudja ezt. És amikor elmondja ezt a példázatot, akkor azt mondja, hogy még a jó földben, azoknak az embereknek az életében is, akik alapvetően kidobálják a követ, kidobálják a gyomnövényeket, föllazítják a szívüket, és akarják az Isten szavát befogadni, ott is lesznek különbségek. És az egyik embernek a jó föld szíve lelke, az 30-at terem, 30 annyit, a másik jó földű embernek a szíve lelke terem 60 annyit, a harmadiknak meg 100 annyit. Hogy miért? Én nem tudom. Lényeg az, hogy vannak különbségek. Talán arra jó, hogy nem kell összehasonlítani magunkat a másikkal, és nem kell irigykedni, hogy a Sonnak sokkal több a jó föld az életében, és neki nagyobb az áldás, mint az enyém. Motiválhat engem arra, hogy még több legyen, de hogyha jó föld az életed, és jön az áldás, jön a gyümölcs, akkor adja hálát Istennek. És számíts azért arra, hogy mindig lesznek különbségek. Ez benne van ebben a példázatban. Most tehát a jó föld az azért jó föld, mert nincsenek benne azok a rossz dolgok, amik tönkreteszik az életet. Jakab apostol azt mondja első fejezet 21. versében, vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és a gonoszság utolsó maradványát is. Ez az ilyen gyomnövények kiirtása, ugye szellemileg. és ezt követően szeliden fogadjátok a belétet oltott igét, amely meg tudja tartani a lelketeket. Vagyis gazdag gyümölcsöt fog hozni, vagy gazdag termést fog hozni az életedbe. Nos, tehát a jó föld azért jó föld, mert ki van takarítva. Föl van készítve arra, hogy befogadja a jó magokat. Szeretnék föltenni egy kérdést, és az a kérdés magamnak szól, segítsetek megválaszolni. Én most itt prédikálok, ugye, elmondom az Istennek az üzenetét. Szerintetek nekem erre kellett készülni? Mindenki, nagy többség bólogat. Oké, szóval kellett készülnem rá, ugye? Egyrészt magamat is megtisztítani, másrészt megérteni, hogy Isten mit mond, és akkor így tudom továbbadni. Tehát úgy jövök be ott azon az ajtón, a bejárati ajtón, hogy készülök erre, hogy az Isten elé jövök, és itt valami történik. Oké, köszönöm. Tehát akkor jól csináltam. Ugye? Készültem. Tegyük föl, hogy a következő vasárnap, vagy valamelyik vasárnap nem én prédikálok. Nem csinálok semmit. Bejövök azon az ajtón, leülök valamelyik székre, hallgatom a dalokat, vagy énekelem a dicsőítő dalokat, együtt imádkozok veletek, hallgatom az igét, aztán amikor vége van, akkor bocsánat, majdnem azt mondom, hogy átöleljük egymást, most nem szabad átölelni egymást, csak ilyen ökölpacsi, és akkor hazamegyünk. Jó, tehát hogy nem kell csinálnom semmit az Isten tiszteleten. Szerintetek erre nekem kell készülni, vagy nem? Ugye többen, hogy bólogatnak, van, aki ki is mondta, hogy kell. Igen, és nem csak azért, mert én egy ilyen különleges ember vagyok, hogy nekem mindenre kell készülni, hanem neked is kell. Azért, mert egy átlagos napod van, azért még kell készülni. A szívedet készíteni kell arra, hogy azon a napon valami történjen. Ha egy vasárnap jössz itt az Isten tiszteletre, azért, mert esetleg most neked semmiféle olyan tevékenységet, szolgálatod nincs, ami nagyon koncentrálni kéne valamire, attól még kell készülni. A lelkedet, a szívedet föl kell készíteni arra, hogy az Isten szólni fog hozzád. Amikor reggel fölkelsz, és kinyitod a Bibliát, vagy olvasol valami igét, akkor erre készülni kell, hogy be tud fogadni. Mert egyébként, ha nem készülsz rá, akkor tudod, mi lesz? 10 perc múlva, hogyha megkérdezném tőled, hogy oda mennék hozzád, vagy mit olvastál 10 perccel ezelőtt az igéből, csak azt mondja, már nem is emlékszek rá. Ugye ez így van? Ez nem azt jelenti, hogy az Istennek a szava az gyenge, nem tudja átütni azt a kemény falat, ami benned van, hanem úgy működik a dolog, hogy készülni kell. Hogy föl kell készíteni a szívedet, a lelkedet arra, hogy az Isten szava az el tudjon érni. Tehát van nekünk is felelősségünk. Nem tolhatjuk át a felelősséget teljesen. Hát az Isten nagy, és Isten hatalmas, az Isten erős, úgyis azt sem, amit akar. Ha meg akar szólítani, hát úgyis meg tud szólítani, nem? Persze. Csak nem mindegy, hogy majd a kórházi ágyon gondolkozol el rajta, hogy az Isten szólogat, vagy amikor már tönkrement az életed, és elvesztetted a teljes vagyonodat, és akkor szólogat az Isten, vagy pedig minden nap készíted a szíved és lelked arra, hogy jó talaj legyen, hogy bármit is mond az Isten, akár bátorít, akár megállít, vagy nem tudom, hogy tanácsot ad, akkor azt megértsd, és akkor az történjen, az működjön az életedbe. Tehát ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy készüljünk, és ez a készülés nem más, mint a szíved alkalmas legyen arra, hogy az Isten szóljon hozzád. Reggel, este, vagy vasárnap, vagy hétköznap, mindig. Azt mondja Isten igéje, hogy vigyázz a szívedre, mert onnan indul ki minden élet. Ha a szíved alkalmas arra, hogy az Isten megszólítson, hogy ezek a magok jó talajba hullanak, akkor onnan az élet jön ki. Minden élet onnan jön ki. És az életedben az összes jó dolog, összes áldás, amit az Isten neked akar adni, az mind ezen az úton fog jönni, hogy az Isten mond valamit neked, megérted, befogadod, és remélhetőleg jó a talaj, vagy megváltozik a kemény, vagy sziklás, vagy akármilyen talaj, és a mag elkezd működni, fölnő benned, és valami áldás, valami gyümölcs, valami öröm lesz az életedben. Az Isten az így működik. Jézus ezért mondja ezt a példázatot. Hogy persze természetfölötti módon is tud működni az Isten, és azt csinál, amit akar. Tehát, hogy ezt tegyük hozzá. De azt mondja, hogy neked van felelősséged abban, hogy nagy legyen a gyümölcs termés, hogy az Isten országa működjön. És ezért mondja Jézus ebben a példázatban, csak úgy odadobja, hogy azt mondja, hogy de figyeljetek, akinek van füle, az hallja. Hát mit jelent ez, hogy akinek van füle? Mindenkinek van füle, ugye? Akkor is volt mindenkinek, meg ma is van mindenkinek füle. De hogy ezt szellemileg halljuk, értjük ezt, hogy ez mennyire fontos ez a példázat. Hogy nem mindegy, hogy milyen állapotban van a szívem és a lelkem, mert aki ezt hallja, akkor azt mondja, hogy akkor mindent félreteszek, és erre odafigyelek. De van írva a naptáromban, vagy a prioritásokban, ott van, sok minden mellett, meg rengeteg mindennel kell foglalkoznunk, de ott, hogy a szívem és a lelkemnek az állapota, az alkalmas legyen arra, hogy az Isten megszólítson. És néha nem alkalmas, néha bekeményítünk, néha ilyen meg olyan dolgok megjelennek, és amikor ezzel szembesülünk, akkor mit kell csinálni? Kidobálni a köveket, elhajtani a madarakat, kivéve a galambot, ugye, és a gyomnövényeket kihúzgálni, bűneket megvallani, azért, hogy az Istennek az igéje, az Istennek a szava, az működjön az életünkbe. Most tehát vegyük komolyan ezt a Jézusnak ezt a prédikációját, mert az Isten országának az egyik alapját mondja el, a keresztény életnek az egyik alapját mondja el. És ha most valaki azt mondja, akár itt, vagy akár követnek bennünket, hogy jó, ez könnyű mondani, de hát az életem nekem nagyon nehéz. Mindig átgyalogoltak rajtam, mindig kihasználtak, mindig tönkretettek, mindig ütöttek, rúgtak, vágtak rajtam egyet. Én nem tehetek róla, de nekem ilyen az életem. És hát ez alapján én egy ilyen útfél vagyok, és persze kemény vagyok, de hát ilyenné tett az élet. Vannak ilyen emberek? Szerintem rengeteg ilyen ember van. De erre a válasz az, hogy mindegy, hogy milyen volt, a kérdés az, hogy mától milyen lesz. Az Isten szava, hogyha elér egy ilyen emberhez, aki azt mondja, hogy nekem nagyon rossz volt, és nagyon fáj, és nagyon elegem van mindenből, és ezért vagyok kemény, hogyha meghalod az Isten szavát, az Isten szava, ez a mag, hogyha mégis belehull egy repedésbe, akkor meg fog változtatni. És hogyha elkezdesz ennek a példázatnak alapján megtenni olyan dolgokat, amire szükség van, akkor a te szíved és a te lelked megváltozik, és jó föld lesz. Ez a megtérés, ugye? Ezt sokszor sok ember átéli és megtapasztalja, hogy mindegy, hogy honnan jövünk, és mindegy, hogy milyen nehézségeket meg dolgokat éltünk át, de hogyha az Istennel találkozunk, megváltozik a szívünk, és alkalmas lesz arra, hogy az Isten kövessük. Ugye vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy nekem olyan rossz volt a családom, olyan borzasztó körülmények között nőttem föl, hogy muszáj volt védekezni, és az én életemben ott vannak ezek a sziklák, és néha mögé bújtam, hogy ne bántsanak, hogy ne az történjen, amit mások akarnak. Tehát, hogy egy ilyen önvédelmi funkciók föl vannak állítva. Ez is rendben van, sok ilyen ember van. Lehet, hogy valaki magára ismer, és azt mondja, hogy én is csináltam ilyet. Mi erre a válasz? Teljesen mindegy, hogy hány szikla volt eddig a lelkedbe, és mennyi mögé bújtál el, hogyha hallod az Isten szavát, akkor az a lényeg, hogy fogad be, és meg fog változni. És a sziklás talajból jó föld lesz, jó talaj lesz. Mert Istennek van hatalma, hogy megváltoztasson. És ha te azt mondod, hogy nagyon gyenge vagy, és a világnak a hatásai olyan erősek, hogy nem tudok ezzel mit kezdeni. Hát nézem a tévét, hát ide megyek, oda megyek, hát mindent ugyanazt látom, mindenki ugyanazt csinálja, hát olyan nagy hatással van rám, hát persze, hogy én is azt csinálom. És akkor tele van valakinek gyomokkal az élete. És erre megint azt kell mondani, hogy rengeteg ember így éli az életét. Lehet, hogy küzd egy kicsit, és azt mondja, hogy jó lenne a szent élete, jó lenne az Isten szerint való, de hát ez van. Ha most hallod az Isten szavát, akkor azt mondja a Biblia, hogy hidd el, fogadd el, és az Istennek van hatalma arra, hogy megbocsássa a bűneidet, és megtisztítson minden bűnödből, és a rossz földből, az ilyen gyomos földből jó föld legyen. Ugye hiszünk ebben, ezt átéltük. Szóval van lehetőség arra, hogy az Isten jó földé változtassa az életünket, csak ehhez nekünk partnernek kell lenni. Ez a mi felelősségünk is benne van. Azt is mondhatnánk, hogy az Isten nem annyira az érdekli, hogy milyen volt az életed eddig, meg milyen talaj volt. Az a kérdés, hogy most ezután milyen lesz. És ebben az Isten partner akar lenni, segíteni akar neked, hogy megváltozzanak a dolgok. És szeretnék most befejezésül egy másik példázatot említeni, amit szintén Jézus mondott el, szintén hasonló témáról szól, és ez a példázat, amikor halljátok, akkor van, akinek egy figyelmeztetést jelent, van, akinek meg egy óriási bátorítást. Hogy kinek mit mond a Szentlélek, én nem tudom, de mind a kettő nagyon erősen benne van ebben a másik példázatban, hogy valakit megállít, valakit megbátorít, hogy igen, lehet menni tovább. Elolvasom ezt a példázatot, addig meg zenészeket hadd kérem, hogy gyertek ide a hangszerekhez, és akkor utána együtt fogunk elénekelni egy dalt, és a dal után pedig imádkozni fogunk. egy ilyen szellemi talajművelésre kérjük az Urat, jó, hogy segítsen bennünket. Nos, így hangzik ez a másik példázat, Lukács evangéliumának a 13. részének a 6. versétől. Egy embernek volt egy fügefája a szőlőjében, és kiment, hogy gyümölcsöt keressen rajta, de nem talált. Azt mondta erre a vincellérnek, íme 3 éve, hogy ide járok gyümölcsöt keresni ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki, miért foglalja a földet hiába? De az így válaszolt neki, Uram, hagyd meg még ebben az évben, míg körülásom, megtrágyázom, hát ha terem jövőre, ha pedig nem, akkor vágd ki. Ebben benne van az ítélet, és benne van a kegyelem. Benne van az, hogy akármeddig nem lehet húzni ezt a talajkérdést, ugye? Vagy akármeddig nem lehet húzni ezt a gyümölcstelenséget, de most hallod az Isten szavát, akkor a bátorítás az az, hogy van még egy kis időd. Az Isten adni akar egy kis időt. Itt a példázatban 1 év van, én nem tudom, hogy nekem vagy neked mennyi, de hogy vegyük komolyan és változtassunk rajta. Hogy a szívünknek az állapota legyen alkalmas arra, hogy az Isten minden áldása abba belehújjon és megtermékenyítse és rengeteg gyümölcsöt hozzon. Álljatok föl és énekeljük el együtt ezt a dalt.
Azt mondja Jézus, maradjatok én bennem és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem marad a szőlőtön, úgy ti sem, hanem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad, összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik és elégetik. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek.
Feltört a laj, régóta parlagon, megkövült már, közöny az arcomon, nincs bennem vágy, nem izzít szeretet, nem éget a tűz, játszom a szerepet. Kiszáradt föld, régóta parlagon, esőre vár, könycsepp az arcomon, ez sem segít. A felszínt éri csak, törd meg szívem, szánts bennem új jogat. Szánts fel, Uram, megkövült szívemet, égessen a bűn, gyűlöljem lelkemet. Szánts fel, Uram, megkövült szívemet, előled nem rejtem el. Nem rejtem el bűnömet. Te hoztál fényt, nekem adtál életet, és mégis elszórom, tékozlom az éveket. Igét haszol, a felszínt éri csak, szívem, szánts bennem új jogat. Szánts fel, Uram, megkövült szívemet, égessen a bűn, gyűlöljem lelkemet. Szánts fel, Uram, megkövült szívemet, előled nem rejtem el, nem rejtem el. Hogy újra kőszívvel várjalak, ne folytson félelem a adj rám sas szárnyakat, öröm és tűz, repítsen utadon, kövessem lépted, szolgáljak szabadon. Szánts fel, Uram, megkövült szívemet, égessen a bűn, gyűlöljem lelkemet. Szánts fel, Uram, megkövült szívemet, előled nem rejtem el, nem rejtem el. Tövis helyett teremjen mirtuszág, árassza életem szent igéd illatát, sok bűnbogás ne folytsa szívemet, halál helyett éledjen szeretet, szántsd fel a szívemet.
Mennyi atyánk, amit énekeltünk, azt szeretnénk imádságban is kifejezni, hogy te szánts fel a szívünket, változtass meg a szívünket, hogy alkalmas és jó földként tudjon működni ahhoz, hogy mindaz, amit te mondasz, amit te adsz, azt be tudjuk fogadni. Uram, tudjuk, hogy az örök életünk függ ettől, meg a földi életünknek a minősége függ ettől, hogy mennyi gyümölcs van az életünkben, vagy mennyi bűn van az életünkben. Kérünk téged, Uram, hogy bocsáss meg a bűneinket, és imádkozom azokért, Uram, akik most úgy hallgatták ezt a prédikációt, hogy nagy szükségük van egy ilyen talajváltozásra. Uram, a mennyből kérünk, hogy add meg ezt a csodát, hogy megváltozik a szívük. Törd össze a köveket, kérünk téged, hogy tépd ki a gyomokat, lazítsd fel a talajt, Uram, hogy gyönyörködni tudj bennünk, és mindaz, amit tőled hallunk, az legyen áldás, ne csak nekünk, hanem az egész világ számára. Uram, szeretnénk megélni azt, hogy az életünk az 30, 60 vagy 100 annyit terem. Hogy az Istennek az országa dinamikusan növekszik azért, mert mi képviseljük a te szabadat és a te hatalmadat. Itt Budaörsön is, Uram, de a világ bármelyik részén is élünk. Uram, imádkozunk azért, hogy legyen a te neved és a te hatalmad és a te megnyilvánulásod mindig egyértelmű, világos az emberek előtt. Imádkozunk azért, hogy minél többen térjenek meg, jöjjenek hozzád és hozzád kapcsolódjanak. Kérünk, hogy használj ebben bennünket, és áld meg az életünket. Jézus nevében kérjük ezt. Amen. Foglaljunk helyet.